17 évesen lettem az úré, ezt már többször hallhattátok tőlem, még fogjátok is. 17 évesen mindig volt, vagy 17 éves korom óta mindig voltak olyanok az életemben, akikről azt tudtam mondani, hogy na, olyan hitet szeretnék, mint az övé. Hogy olyan tanítvány szeretnék lenni, mint ő. Hogy úgy akarom követni az Urat, mint ő. Mert mindig tudtak nekem valami többet mutatni. És aztán egy idő után megfogalmazódott bennem a vágy, hogy na, én is ilyen szeretnék lenni. Hogy egyszer majd rólam mondja valaki azt, hogy na, olyan hitet szeretnék, mint az övé. Mert ez a tanítványságnak a lényege. Hogy felismered, hogy mindig van még több. Hogy az Istenben mindig van még több. És nem akarsz megelégedni vele. És ő pedig mindig ad még többet. Ha Krisztus követőjévé szegődtél, akkor nem állhat más közéd és az Úr közé. Akkor radikálisan nemet kell mondanod minden másra, ami az Úr elé akarna állni az életedben. Mert minden így fog a helyére kerülni. És ha Krisztus követője vagy, akkor ő arra hív, hogy tanuld tőle az Isten királyságának a dolgait, mert be akar vinni téged az örök életre. És miután felkészültél, akkor elküld. Elküld, hogy hirdesd mindazt, amit belőle megismertél. Hirdesd az Isten evangéliumát, hogy az én megváltóm él, hogy van örök élet, hogy én oda tartok, és te pedig gyere utánam. Na hát erről lesz szó a mai esténken. Bízom benne, hogy az ima séta és az egyéni csendesség gyümölcsöző volt a számotokra. Ha csak egy-egy gondolat volt, ami megérintett, ha csak egy olyan volt, ami a szívedhez szólt, és ami közelebb vitt az Úrhoz, már megérte, és ne hagyd azt a porba hullani. Írd föl, jegyezd meg, legyen a tied, épüljön be a személyiségedbe. Egy hosszabb ige szakaszt fogok olvasni. A leghosszabb ige szakasz a Bibliában arról, amikor Jézus elküldi a tanítványait. Nagyon gazdag, nagyon sokrétű és annál inkább üzenetértékű ige szakasz. Keressétek meg Máté evangéliumának 10. fejezetét a Bibliátokban, hogyha van itt nálatok Biblia. És az első verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Tehát Máté evangéliuma 10. fejezet első verstől. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig ez. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, és Jakab, Zebedeus fia, és testvére János. Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, Alfeus fia, és Taddeus, Simon a Kananeus, és Júdás az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, megparancsolva nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekben, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarút, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és ha a ház népe méltó, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg beszédeteket, menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. Bizony mondom nektek, könnyebb lesz Sodoma és Gomorra földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanúbizonyságul nekik és a népeknek. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan szóljatok, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megölik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. Nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebúbnak nevezték el, mennyivel inkább a háza népét. Ne féljetek hát tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely lenne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit mondok nektek a sötétben, azt mondjátok el napvilágnál. Amit fülbesúgva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gehennában. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Aki titeket befogad, az engem fogad be. És aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap. Aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Ezzel a beszéddel indítja útra Jézus a tanítványait. Nem egyszerű szavak. Nagyon kemények. Nagyon igazak. A küldetés ezek szerint könnyű lesz? Nem úgy tűnik. A küldetés ezek szerint problémamentes lesz? Nem úgy tűnik. Gördülékeny lesz? Nem úgy tűnik. Kíván áldozatokat a küldöttektől? Nagyon is. Mennyi részt kell odaszállni a tanítványoknak az életükből ahhoz, hogy teljesíteni tudják a küldetést? Mindent. de Jézus előre biztosítja őket, hogy nem marad el a jutalmatok. A tanítványi életnek 4 lépése van, és az a szomorú, hogy mind a 4 lépésben be lehet szorulni. Meg lehet ragadni mind a 4 szinten. Nem jutsz tovább. Ezért nagyon kell figyelned magadra, hogy hol vagy, és annak a vágynak kell a szívedben lenni, hogy mindig akarok tovább menni, mert ez egy körforgás. Mert a nagy parancs az az parancs, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát a tanítvány, erről lesz holnap szó, akkor teljesíti be a feladatát, hogyha egy idő után tanítványai lesznek, és azoknak a tanítványoknak tanítványai lesznek, és így gyarapodik az Isten királysága. Figyelj magadra, hol jársz éppen. Nem ragadtál-e meg valamelyik szinten? Nem szorultál-e be? Ha igen, vajon mi lehet ennek az oka? És kérdezd az Urat, és beszélgess erről. Mert ha követő vagy, és tanulsz a Mestertől, a következő lépés a tanítványi életben az, hogy el fog küldeni. Na ennek a tulajdonságait fogjuk megnézni. Mivel jár az, hogyha Jézus kiküld téged, mint tanítványt? Hát először is. Mi a küldetés célja? Hát itt szó volt nagyon sok mindenről, olyan dolgokról is, amiről általában nem szoktunk beszélni. Menjetek, üzzetek ördögöket. Ugye mindenkinek ez megy? Jó, akkor megyünk tovább. Hát nem nagyon. Ezt úgy nem nagyon szoktuk gyakorolni. Nem baj, azt látjuk, hogy ebben is lehet fejlődni. Gyógyítsatok meg embereket. Talán még ez is hátra van. De nem baj, lehet fejlődni. Mert mindez a feladatunk, ezt írja az Isten igéje? Igen. Akarjuk mi megvalósítani az Isten igéjét? Igen. Ugye? Halleluja. Egyébként tudtam, éreztem a szívetekben, hogy mondtátok, de jó is, hogyha mondjátok. Jézus nem pusztán azért küldi el a tanítványokat, hogy beszéljenek. Jézus képviselete, mint küldött, nem pusztán arról szól, hogy fel tudsz-e mondani egy leckét. Jézus küldöttségében járni azt jelenti, hogy demonstrálod, hogy az Isten királysága hatalmasabb, mint amit mi el tudunk képzelni. Demonstrálod, megjeleníted, hogy az Isten királysága több, nagyobb, erősebb és hatalmasabb, mint amit eddig elképzeltél. Na hát ezért van rajtunk a világ szeme. Mert az emberek vágynak arra, hogy erőt tapasztaljanak az életükben. Senki nem szeret erőtlen lenni. Vágynak arra, hogy szilárdak legyenek, erősek, és tudják, hogy merre tartanak. És Jézus azért küldi el a tanítványokat, hogy ezt bemutassák. Hogy az, amire vágysz, az létezik. Az nem vágyálom. Az létezik. És mi megmutatjuk ehhez az erőhöz, ehhez a királysághoz vezető utat. Tehát, ha tanítvány vagy ahhoz, hogy ezt a küldetést be tud tölteni, 4 dologgal minimum tisztában kell lenned. Ezt a 4-et fogjuk sorra venni. Ahhoz, hogy be tud tölteni a küldetésedet, úgy kell látnod az embereket, ahogyan Jézus látja őket. Innen indul minden. Milyen a te emberképed? Milyen a Biblia emberképe? Hogyan látja Jézus az embereket? Ez az elsődleges kérdés, mert az emberek közé megyünk. Időnként talán úgy tűnhet nektek, hogy nagyon sötét képet rajzolok az emberekről. Nem véletlenül. Mert Jézus nem humanistának hívott el, nem emberbarátnak hívott el, pedig amúgy van ilyen hajlamom, mert humán beállítottságú vagyok, de Jézus nem erre hívott el, hogy szeressük az embereket, Nem, Jézus nagyon kőkeményen beszél arról, hogy milyenek az emberek. És az ő tanítványainak tisztában kell lenni azzal, hogy milyenek az emberek. Kiket kell elérni az üzenettel. És Jézus szerint az emberi lény egy kettős lény. Egyszerre elveszett, és Istenre szorul, és olyan, mint a pásztor nélkül való bárány, és egyszerre ragadozó farkas. És ezt a kettősséget nem lehet megkerülni. Nem láthatod az embereket aranyos báránykáknak, amikor éppen ragadozó farkasok. És nem kell őket ragadozó farkasnak nézni, amikor éppen olyanok, mint az elveszett bárányok. Máté 9.36-ban ezt mondja Jézus. Amikor látta a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Jézus együtt van egy nagy sokasággal, csodát tesz közöttük. Látja, hogy mennyire nagy a szükség, hogy mennyire kellene az embereknek, hogy valaki rámutasson, hogy Isten tud segíteni. És hogy az emberek, az ő honfitársai, az emberek olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok. Szétszélednek, ide-oda mennek, és nem tudják, hogy merre az irány. Ez az utolsó gondolat Máté evangéliuma 9. fejezetében. És utána következik a 10. fejezet, amit most felolvastunk. És ott mit olvastunk? Máté 10.16. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Ha egyszerű, puszta humánummal közelítesz az emberekhez, akkor félni fogsz attól, hogy mi van, hogyha megsérted a személyes szféráját. Mi van akkor, hogyha véletlenül belegyalogolsz a lelkébe? Mi van akkor, hogyha olyat mondasz, amivel megbántod a kicsi szívét? Van ilyen. De Jézus azt mondja, hogy ezek az emberek, ugyanakkor ugyanazok az emberek, olyanok, mint a ragadozó farkasok. És amikor te képviseled az üzenetet, nem fognak félni attól, hogy a torkodnak ugorjanak. Amikor tehát Jézus küldetésében jársz, úgy kell látod az embereket, mint ahogy Jézus látja őket. Márpedig ő elég jól látja őket, mivel hogy ő a teremtő. Az embereknek szükségük van Isten üzenetére. És szükségük van rád, mert te vagy ott a környezetükben, és te tudod elvinni nekik Isten királyságának az örömhírét. Látnod kell azt, hogy segítségre szorulnak. De látnod kell azt is, hogy Isten nélkül az ember farkassá válik. Oké? Isten nélkül az emberek farkassá válnak. Milyen törvények uralkodnak ezen a világon? Farkas törvények. Ez egy bibliai eredetű népi bölcsesség. Hát ezért uralkodnak farkas törvények a világon. Mert az emberek Isten nélkül ember embernek farkasa. Mert Isten nélkül az emberek farkasokká válnak. És foggal, körömmel ragaszkodni fognak a saját igazságukhoz. Na nézzük még egy kicsit tovább, hogyan látja Jézus az embereket. János 8.44-ben ezt mondja. Ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Nincs mellébeszéd. Azt mondja Jézus, hogy ha nem Istenhez tartozol, akkor tudnod kell, hogy ezen a világon nincsen szellemileg semleges hely. Ha nem Istenhez tartozol, akkor a sátán királyságának az uralma alatt élsz. Kész. Nincs választási lehetőség. ha nem Isten királyságának a tagja vagy, akkor a sátán királyságának a tagja vagy. És akkor az ördögtől való vagy. És az ő akaratát akarod teljesíteni. Mit olvastunk most Máté 10-ben? Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, ez az ördögök fejedelme, a fő ördög, a sátán. Mennyivel inkább az ő háza népét? Hát, hogyha ennek a világnak jelenleg a gonosz, a sátán, az ördög az ura, hát akkor nem csoda, hogy akiket megtéveszt, az embereket, azok az ő akaratát akarják majd teljesíteni. De mi Jézus következő gondolata? Ne féljetek tőlük. Látnunk kell, hogy az embereknek Istenre van szüksége. Elveszettek Isten nélkül. És látnunk kell, hogy Isten nélkül mindenki ragadozó farkassá válik. Mert ezen a világon a túlélés törvénye uralkodik. Csak mi civilizált köntösben játsszuk ezt a játékot. Puhán, finoman öljük egymást. Hát ezért van szükség arra, hogy vigyük Isten országának az üzenetét. Mivel ilyen terepre készülünk, ezért szükségünk van arra az erőre, amivel Jézus felhatalmaz bennünket. Mi az első mondata annak, amivel elküldi a tanítványokat? Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik. Hatalmat adott nekik, hogy a nevében a szellemvilágban változásokat generáljanak. Hogy belenyúljunk a láthatatlan világba. Jézus nevében. Mert máshogy nem megmenthető egy ember. Mert hogyha valakinek beteg a szíve, és haldoklik, az, hogyha öltönybe öltözteted, meg megfésülöd a haját, lehet az az öltöny egy 1 millió forintos, akkor is haldokolni fog, mert beteg a szíve. Nem kívülről kell alakítanunk, hanem meg kell találnunk, hogy mi a baja a láthatatlan világban. Hát mi a baja? Az a baja, hogy Isten nélkül éli az életét. És Isten nélkül mindenki haldoklik ezen a világon. Ugye ez tiszta sor? Hát ezért kell elvinnünk az ő üzenetét. Ezért kapunk hatalmat. Hatalmat arra, hogy változtassunk. A hatalom az mindig lehetőség a változtatásra. És Isten hatalmat ad nekünk, hogy emberek életén változtassunk. Hogy képviseljük Istent az életükben. Az első dolog, amit Jézus mond, az az, hogy felhatalmazlak benneteket. Ha az én üzenetemet viszitek, addig, amíg engem képviseltek, addig tudnotok kell, hogy a menny mögöttetek fog állni. Most mit láttak ebből a tanítványok? Mit látunk mi? A tanítványoknak ugyanúgy el kellett menni, és be kellett kopogni egy házba, és azt mondani, hogy hozunk egy elég furcsa üzenetet. Az üzenetünk az, hogy megérkezett Izrael messiása. Egyrésztről mindenki vár rá, másrésztről, akinek nem hajlik erre a szíve, annak ez Isten káromlás. Nem volt egyszerű, tehát az ő dolguk sem. Pont ugyanannyira nem, mint a miénk. Szükséged van arra az erőre, amivel Jézus felhatalmaz. Miről olvastunk néhány héttel ezelőtt? Apostolok cselekedetei 1:8. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határán lévő Debrecenben is. Erőt kaptok arra, hogy hitelesen képviseljetek engem. Na most, hogyha követővé szegődtél, és tanulsz Jézustól, és azzal, amit megtanultál, felvérteződve elmész Jézus küldöttségében, enélkül, a felhatalmazás nélkül neki ne indulj. Ha nem érzed magadat biztosnak, ha nem tudod azt, hogy mögötted az egész menny, akkor neki se indulj. Mert akkor garantáltan kudarcot fogsz vallani. Na most, ezzel nem ücsörgésre bátorítalak benneteket, hanem arra, hogy éljetek ezzel a hatalommal. Hogy mindig tudjátok, hogy amikor Jézus nevében jársz küldöttségben, és Jézus nevében beszélsz a kollégádnak róla, és Jézus nevében imádkozol a beteg rokonodért, hittel, hogy gyógyuljon meg, akkor tudnod kell, hogy a menny mögötted áll. Mert ez fog neked olyan szilárdságot kölcsönözni, ami megnyeri az embereket Jézusnak. Élj, és éljünk azzal a felhatalmazással, amivel Isten elindít bennünket. Mert Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek erő. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És tanúim lesztek. Erő nélkül nincs hiteles tanúskodás. De tudjátok, minek a lelke még a Szentlélek? A szeretet lelke. Ez a kettő mindig együtt jár Istennél. Az erő és a szeretet. Mert Isten abban mutatta meg a legnagyobb erejét ezen a világon, hogy szeretetből feláldozta magát, értünk. Tehát vedd az erőt, élj a felhatalmazásoddal, tudnod kell, hogy a menny mögötted áll. Ne érezd magad gyengének, ne érezd magad kicsinek, ne érezd magad alkalmatlannak, mert az alkalmasságod az Úrtól van. Az alkalmasságod attól van, aki felhatalmaz téged. Krisztus követőjének lenni nem azt jelenti, hogy te egy két lábon járó bibliai lexikon vagy. Nem. Nem azt jelenti, hogy tudod kívülről az internetet, hanem azt jelenti, hogy kapcsolatban vagy Krisztussal. Hogy tudod, hogy kinek a nevében jársz követségben, és erővel mész demonstrálni Isten királyságát. Erős Isten az, aki megmentette a házasságodat? Hát hogyne? Mert egy csomóan attól szenvednek, hogy nem bírják összekaparni a házasságukat. Erős Isten az, aki meggyógyított a betegségedből? Hát hogy ne lenne erős Isten az, aki gyógyítani képes? Erős Isten az, aki erőt ad neked ahhoz, hogy 1, 2, 4 sok gyereket nevelj? Hát hogy ne lenne erős Isten? Addig, amíg mások kínlódnak, addig te úgy kínlódsz, hogy tudod, hogy van hozzá erőd. Komolyra fordítva a szót. Nem arról van szó, hogy neked vagy nekem könnyebb egy házasságot igazgatni. Nem arról van szó, hogy neked vagy nekem könnyebb gyerekeket nevelni. De arról igen, hogy tudjuk, hogy ki adta a házasságot, és mi annak az értelme, és hova akarunk eljutni vele. És mi tudjuk, hogy az Isten ajándéka, hogy a gyermek az Isten ajándéka. Nem pedig becsúszott, nem pedig becsöppent, nem pedig besikerült, hanem ő az Isten ajándéka. És tudom, hogy mit akarok kihozni az életéből. Óriási különbségek. Szilárd alapon állunk. Honnan tudjuk mindezt? Onnan, hogy tanuljuk a mi Urunktól. És amikor éppen úgy érzed, hogy kitennéd az erkélyre, akkor is igaz, hogy Isten ajándéka a gyermek. És ezen az alapon állunk. Ezt majd kivágjuk a felvétel. Úgy kell látnod az embereket, ahogyan Jézus látja őket. Szükséged van arra az erőre, amivel Isten felhatalmaz. És tudnod kell, hogy az üzeneted az igazság. Tudnod kell, hogy az üzeneted az igazság, és az igazságnak az a természete, hogy egy van belőle. Azt hiszem, hogy ez olyan sarokkő a keresztények életében, amit hogyha megértenek, amit hogyha megértünk, akkor sok minden kitisztul. Az igazságnak az a természete, hogy egy van belőle. Márpedig, hogyha egy igazság van, és mi igényeljük magunknak Jézustól azt a jogot, hogy azt mondjuk, hogy ez az igazság pedig nálunk van, akkor olyan élessé válik az üzenetünk, hogy sokan ezt sértőnek fogják mondani. Hát ez a probléma. És emiatt jöhet el az az idő, hogy gyűlölni fog titeket mindenki az én nevemért. És ekkor jöhet el az az idő, hogy a keresztények a kirekesztők, hogy a keresztények az intoleránsak, hogy a keresztények nem hajlandók befogadóak lenni, holott mi nem teszünk mást, mint képviseljük az Isten igazságát. Érzitek ennek a súlyát? Remélem, igen. Az igazságnak az a természete, hogy egy van belőle. Az igazságot pedig úgy hívják, hogy názáreti Jézus Krisztus. És az igazság az, hogyha hiszel benne, az ő nevében való hit bevisz a mennybe. Ez az igazság. Csak mi egy olyan kultúrában élünk, ami a kételkedésnek a kultúrája. Ez a kultúra nem régóta virágzik, és nem is fog sokáig virágozni. Ugye erről beszéltünk délelőtt. Ha a Bibliát tanulod, és Isten gondolkodásmódját láthatod, hogy a szellemi irányzatok felemelkednek és letűnnek. Ez, hogy minden relatív, ezt szerintetek mióta mondják? Hát nem olyan régóta. Nincsen. Igen. Hát ez nem Einstein találta ki, igen, de többek között ehhez a kultúrához hozzátartozik ez a gondolat is. Hát ha minden relatív, mert még Einstein is azt mondja, akkor biztos, hogy úgy van. Ha minden relatív, az azt jelenti, hogy az az igazság, amit te annak tartasz. Az az igazság, amiről te úgy gondolod, hogy az a másik ember életére mit jelent, hogy az milyen gyümölcsöket fog hozni az életébe, az nem érdekes. És azt gondolják az emberek, hogy ezek az igazságok megférnek egymás mellett. Csak aztán, amikor időnként az történik, hogy az én igazságom, az belép Robi igazságának a körébe, és lehet, hogy egy kicsit nyomasztóvá válik ez a közelség Robi számára, mint ahogy úgy nézem az arcán, hogy igen, akkor persze már egyből megdől ez a gondolat. Hogy amíg a te igazságod nem bántja az én köreimet, addig nyugodtan higgyél azt, amit akarsz. Na ezért választja el a mi hitünk a vért a víztől. Na ezért olyan éles üzenet a tanítványoknak az üzenete. És ezért nem kell megijedni, hogyha időnként az elveszett bárányokból előugrik a farkas, amikor azt mondod, hogy értem, amit mondasz, elfogadom, hogy te így gondolod, de nem értek vele egyet, mert Jézus nem ezt tanítja nekem. És tudod, az én Uram, az Isten, és én azt tanulom tőle, hogy ez az igazság. bűnös vagy. Szükséged van a megtérésre. Igen, Isten nélkül elszakadt vagy. Igen, barátom, a Biblia tanítása szerint te egy halott ember vagy. És mész a pokolba, hogyha nem térsz meg. Nagyon sajnálom, szeretlek, de ez az igazság. És pontosan azért mondom ezt neked, mert szeretlek. Mert a szeretetnek egy kifacsart és eltorzított definíciója az, hogy akkor szeretlek, hogyha meghagylak olyannak, amilyen vagy. Mert hogyha meghagyjuk az embereket olyannak, amilyenek, a saját bűneikben, a saját kis igazságaikban, akkor szeretett emberként fognak elkárhozni. De a tanítványoknak nem ez a feladata, hanem az a feladatunk, hogy embereket mentsünk, és demonstráljuk, hogy a mennyei királyság erős, és meg akarja őket menteni. És végül. Ha tanítvány vagy, és be akarod tölteni a küldetésedet, akkor tudnod kell, hogy kivel állsz szemben. Ebben a felolvasott részben Jézus nem csak emberekről beszél, és nem csak emberi hozzáállásokról beszél, hanem arról beszél, hogy a valós ellenség, akivel szemben állunk, az nem az az ember, akinek hirdeted az örömhírt, hanem az ő ura, aki nem akarja kiengedni őt a kezéből, mert Isten nélkül minden ember rabszolga. A bűn rabszolgája. Láncon van. És a gonosz nem fogja neked csak úgy szép szóra odaadni. Mert ahol megjelenünk, ahol megjelenik Isten országának az örömüzenete, ott megjelenik az ördög is, és azt mondja, hogy hát ha akarod őt, akkor meg kell küzdeni érte. És ezért nem kell csodálkozni, hogyha amikor hirdeted az evangéliumot, akkor ellenállásba ütközöl. De neked tudnod kell, hogy itt nem érvek háborúja zajlik. Nem arról van szó, hogy ki képes ledumálni a másikat a lábáról. Tudnod kell, hogy kivel állsz szemben. Hogy szemben állsz azzal, aki megtéveszti az emberiséget az Éden kerttől fogva, és nem akarja, hogy az emberek felszabaduljanak, megtérjenek, és örök életet nyerjenek Jézusban. Nem akarja. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és az ő akaratát akarjátok véghez vinni. Ezt olvastuk az előbb. És folytatja Jézus rögtön ezt a gondolatot, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor ellenállásba ütközöl, mindig tudnod kell, hogy az ellenállás nem emberektől származik. Az ellenállás az ő uruktól származik, az ő atyuktól származik, az ördögtől. És azért viselkednek úgy, azért védik foggal körömmel a saját igazságukat, mert megtévesztette őket ennek a világnak az ura. Na hát ez lesz a következő dolog, amit nem esik jól egy embernek befogadni. Mert az emberek azt gondolják, hogy önmaguk urai. Te meg elmész, és képviseled nekik azt az igazságot, hogy ne haragudj, de nem vagy önmagad ura. Szolga vagy. Rabszolga vagy. Kiszolgálsz egy rendszert. De ez messze fölül van társadalmi vagy politikai vonatkozásokon. Kiszolgálod a gonosz királyságának a rendszerét. Nem vagy a magad ura. És amikor ezt képviseled, az nem fog jól esni az embereknek. Miért? Mert az emberi bűn az Édenkerttől fogva arról szól, hogy én akarok a magam ura lenni. És ez az illúzió sokszor nagyon kényelmes az embereknek. Én vagyok a magam ura, azt csinálok, amit akarok, én irányítom az életemet. És mikor kiderül számára, mert te felfeded az igazságot, hogy ez nem így van, az fájdalmas, de neked tudnod kell, hogy kivel állsz szemben. Máté 10:28. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Ne féljetek az emberektől. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gehennában. Na attól viszont kell félni, attól kell tartani. Azzal számot kell vetni. Egy szellemi háború kellős közepén vagyunk. Harcban nem adnak kimenőt. Háború idején senki nem megy szabadságra. Háború idején az emberek harcolnak, vagy meghalnak. A mi küldetésünk az az, hogy megalkuvás nélkül kövessük a Mestert, erővel és hatalommal demonstráljuk, hogy közel az Isten országa. Mi az, ami hiányzik ehhez? Semmi. Semmi nem hiányzik. Minden adott hozzá. Csak menni kell. Tudnod kell, hogy kivel állsz szemben. A szellemi harc nem gyerekjáték. A gonosznak iszonyú ereje van. Itt tombol körülöttünk. Hát ezt látjuk nap, mint nap. Hát azt gondoljátok, hogy azért van annyi válás, hogy a 60%-hoz közelít a válások aránya ma Magyarországon? Hát ugye senki nem gondolja, hogy ennek nincsen szellemi háttere. Hát dehogy nincsen. Azt gondoljátok, hogy a magyar nép lélek az állandó kritikusságával, meg pesszimizmusával, az azért van, mert Árpád pesszimistán lovagolt be a vereckei hágól. A magyarok megengedik az ördögnek, hogy valamilyen módon uralkodjon rajtuk. A bűneinkkel beengedjük a szellemvilágot, hogy uralkodjon rajtunk. Hát nem csoda, hogy ilyen statisztikákkal dolgozunk. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy megyünk Jézus nevében, és hirdetjük, hogy Isten királysága erős, akkor én arról beszélek, hogy az evangélium az társadalom formáló erővel bír. És amikor az evangélium átüti egy társadalom lelkiismeretének a falát, azokat az alkalmakat nevezzük a történelemben ébredésnek. Amikor az evangélium átformál egy társadalmat, és az emberek felhagynak azzal, hogy lopjanak, az emberek felhagynak azzal, hogy paráználkodjanak, az emberek felhagynak azzal, hogy hagyják elromolni a házasságaikat. Miért? Mert elkezdenek bízni Istenben. Mert elkezdik komolyan venni, hogy egy az Isten, és az Jézus Krisztus. Zárszóként egy dolgot hadd mondjak. Túl sokszor találkozom azzal, hogy magukat kereszténynek nevező emberek nem gondolják, hogy Jézus meg tudja oldani a dolgaikat. És ez mindig bosszant engem, mintha a mi Istenünk az valami zseb Jézus lenne. És ez borzasztó. De ennek nem szabadna így lennie. Hát a mi Istenünk erős Isten. Tudod, hogy ki áll mögötted? Tudod, hogy ki a te Istened? Tudod, hogy mikre képes? Hát ha igen, akkor beszélgess már vele. Akkor hívd már meg a házasságodba, a gyereknevelésedbe, a munkahelyi problémáidhoz, a lelki természetű problémáidhoz, a kapcsolati nehézségeidhez. Vondd már be a te Istenedet. Nem fog úgy működni a kereszténységünk hosszú távon, hogyha egy ilyen félisten Jézussal dolgozunk. Hogy van, ameddig elér az ereje, aztán ameddig már nem ér el, ott majd megkeressük mi a megoldást. Nem! Jézus az első, és te az ő követője vagy. És a te Istened erős Isten. Csak kezdj már el élni az erejével. Hát hívd már be, hogy Uram, itt az életem, oldd már meg ezt benne, kérlek, adj nekem erőt, én hiszem, hogy erős Isten vagy. Nem arra hívlak benneteket, hogy legyünk képmutatók, mondjuk azt, hogy erősek vagyunk, de közben meg didergünk belül, meg kicsinek, meg erőtlennek érezzük magunkat. Nem erre hívjuk őket, vagy nem erre hívlak benneteket. Nem arra, hogy képmutatók legyünk, hanem arra, hogy kezdjük el használni az Istentől adatott felhatalmazásunkat. Vannak szomszédaim, nem tudom, hogy hogyan érjem el őket. Hát elepedek azért, hogy lássak embereket megtérni. Biztos mindenkihez szólt az Úr a személyes csendességben. Nekem ez a gondolat emelkedett ki, hogy Uram, én tanítvány vagyok. A tanítvány ott van a mester nyomában. A tanítványok, akik követték Jézust, embereket láttak megtérni és megváltozni. Csodákat éltek át, mert ott voltak Jézus közelében. Hát én ilyen tanítvány akarok lenni. Én csodákat akarok átélni. Azt akarom látni, hogy emberi életek változnak meg. Azt akarom látni, ahogy a Trinity megtelik. Azt akarom látni, már most látom is a hitben a szemeimmel, hogy köszönjük szépen, megtelt a köntösgácsor 1-3. Halleluja! Úgy gondoltuk, hogy 8 évig itt leszünk, de nem. Megyünk tovább egy 3-500 fős gyülekezettel. Benne vagytok? Halleluja! És tudjátok, hogy mit áld meg Isten? Mert mindig mit áldott meg Isten a világtörténelemben? Ezt! Amikor emberek végre nem kezdtek el okoskodni, nem kezdtek el számolgatni, hanem azt mondták, hogy hiszünk benned. És biztos vagyok benne, hogy a szomszédaim felé meg fogom találni az utat. Mert Isten, mert Jézus a Mester meg fogja mutatni. És biztos vagyok benne, hogy ha ezzel a lélekkel megyünk a küldetésbe, akkor Isten meg fogja mutatni annak az útját, hogy hogyan fogadjunk be tömegeket. Ha tehát küldetésed van, mert küldetésben jársz, úgy kell látod az embereket, ahogyan Jézus látja őket. Élned kell azzal az erővel és felhatalmazással, amit Jézus rád bíz. Tudnod kell, hogy az igazság egy. És a te üzeneted az igazság. És tudnod kell, hogy kivel állsz szemben, hogy nehogy meglepetések érjenek időközben. Amen. Gyertek, ezért fogunk imádkozni. Urunk, itt állunk előtted, mint a te néped, és nyitva a mi szívünk a menny felé. És köszönjük, hogy a mi hitünk az áttöri a plafont, és áttöri az egeket, és elérünk egészen a te trónusodig. És köszönjük, Urunk, hogy a menny pedig nyitva, és figyel a mi könyörgésünkre. Atyánk, itt vagyunk előtted, mi, mint Trinity Baptista gyülekezet 2019-ben, ezen a Föld nevű bolygón, Magyarországon, ebben a kis semmi országban, itt a világ közepén. És nyitottak vagyunk rád, Urunk. És köszönjük, hogy te mindig akkor nyitottad meg a menny csatornáit, amikor nyitottak voltak rád az emberek. Atyánk, úgy állunk itt előtted, egy szívvel és egy lélekkel, hogy nyitottak vagyunk mindenre, amit meg akarsz tenni közöttünk. Kérünk, hogy küldj el bennünket. Kérünk, hogy holnaptól kezdve vezess minket, Urunk. És add, hogy erővel és felhatalmazással tudjunk téged képviselni a környezetünkben. Bárhol, Urunk. Bárhol. Adj erőt a szívünkbe. Adj szavakat a szánkba, Urunk. Mi meg akarjuk változtatni ezt a világot, mert nem akarjuk zsebretett kézzel nézni, ahogy emberek halnak meg körülöttünk és mennek a pokolba. Nem akarjuk, Urunk. Ég a szívünk az elveszettekért. És látjuk őket, hogy elveszettek. De látjuk őket, Atyánk, hogy farkasokká is tudnak válni. Kérünk, Urunk, hogy amikor hirdetjük a te üzenetedet feléjük, töltsd meg a szívünket szeretettel. Adj nekünk okosságot, mert okosak akarunk lenni, mint a kígyó, és adj nekünk szelídséget, mert szelídek akarunk lenni, mint a galambok. És hisszük, Urunk, hogyha szeretjük ezeket az embereket, és nem rejtjük el az igazságot előlük, akkor meg fogják ízlelni a te országodnak az erejét. Atyám, kérlek ezért a drága gyülekezetért, amit te hoztál létre, hadd tudja betölteni a küldetését Debrecen városában. És most könyörgöm, Atyám, én, mint a gyülekezet lelkipásztora, könyörgöm az én drága testvéreimért, hogy érezzék a te erődet és hatalmadat a családjukban, a munkahelyeiken, a kapcsolataikban, a házasságaikban, a gyereknevelésükben, hogy a te erőd és hatalmad, a mennynek az ereje járja át őket tetőtől talpig, mindenestől. Atyánk, változásokat akarunk látni a te nevedben. Készek vagyunk rá. Készek vagyunk megtenni, amit akarsz. Jelensd ki magadat nekünk, és vezess bennünket, kérünk. Amen.